Folytatódik a Holnap tegnapja a Rádió Café fenntarthatósági magazinja, és itt van velem Ruiz György, az első olyan rendezvény szervező cégnek a kommunikációs vezetője, akik zero waste elvek alapján készítenek rendezvényeket és eseményeket. Gyuri, köszönöm, hogy eljöttél hozzám először is.
Köszönöm, hogy meghívtatok ebbe a frissen alakult rádióba, megtiszteltetés itt lenni.
Köszi. Igazából ebben a műsorban arról szoktunk beszélgetni, hogy a fenntarthatóságot hogyan lehetne közelebb hozni az emberekhez. Én azt feltételezem, hogy nektek, ha egy ilyen ötlet eszetekbe jutott, hogy zero waste ügynökséget csináljatok, akkor valahol ez előbb kezdődhetett. Valószínűleg a ti életetekben volt valami szemlélet, amire aztán céget alapítottatok. Jó ez a feltételezés, aminek indulok?
Tökéletes ez a feltételezés. Az egész történet onnan indult, hogy mi már foglalkoztunk egy ideje rendezvények szervezésével, és nyilván éltük az életünket, ahol gyerekeink születtek, akiknek azt tanítottuk, hogy figyeljenek oda a környezetükre, ahol komposztáltuk a mindennapi ételhulladékot, ahol szelektíven gyűjtöttük a szemetet, ahol autó helyett lehetőleg bringáztunk. Volt egy ilyen egyre inkább zöldülő magánéletünk alapítótársaimnak és nekem is, és közben dolgoztunk egy iparágban, ami nagyon pazarló. Ez így nem annyira van itt az emberek szem előtt, mint az, hogy persze repülővel repülni városok között pazarló, de a rendezvények is borzasztó sok káros anyagot bocsájtanak ki. Az üzlettársam, a pécsi Szabolcs, dolgozott egy nagy magyarországi sporteseménynek így a szervezésén, és azért, hogy az Eurosport egy pár napig szép piros szőnyeget mutogathasson, azért leraktak több ezer négyzetméter vörös szőnyeget, amit aztán a rendezvény végén dobtak is ki a kukába. Több tonna szemét termelődött, ami egyszerűen így összeütközött avval, hogy mi a magánéletünkben már próbáltunk egyre fenntarthatóbbak lenni, és... Hát gyakorlatilag igen, ez volt a motiváció, ahogy mondod, ez volt a motiváció, hogy próbáljunk meg az imádott, szeretett szakmánkba is olyan fenntarthatóak lenni, mint aminek a magánéletünkben vagyunk.
Ez egy nagyon jó elképzelés, hogy erre céget alapítottatok, de vajon mennyire volt könnyű vagy nehéz pálya, hogy olyan megbízókat találjatok, akik ezzel a szemlélettel szerettek volna rendezvényt készíteni?
Hát az az igazság, hogy szerintem ez egy ilyen megatrend most a világban, a fenntarthatóság. Tehát azok a cégek, akiket modern gondolkodású emberek vezetnek, akik előremutatóan gondolkodnak csupán a cégük létezéséről. Tehát rájöttek arra, hogy már semmilyen vállalkozás se lehet káros a környezetre, mert egyszerűen elpártolnak tőle a fogyasztók és a munkavállalók. Ezek a cégek, ezek igenis látják, és nekünk köszönhetően megtanulták azt, hogy a rendezvényt is fenntarthatóan kell megcsinálni. Tehát van rá igény. Természetesen volt itt azért egy pár év Covid, ami minden rendezvényen kapcsolatos kérdést igazából feleslegessé tett, de amióta a Covid után ismét elkezdtek rendezvények lenni, napi szinten 3-4 új megkeresést kapunk. Tehát most ez egy nagyon fontos téma.
Tehát ez gyakorlatilag a rendezvény szervezésben egy olyan koncepció, ami megkerülhetetlen. Beszélgettünk mi már egyébként ebben a rádió műsorban arról, hogy a vállalatoknak borzasztó nagy felelőssége van a fenntarthatósági kultúra, életmód, szemlélet kialakításában, mint annyi minden másban egyébként a céges kultúra kialakítása abszolút munkavállalói kultúrát hoz magával. Ez is egy olyan felvállalt lehetőség konkrét eseményekben, ami megnyilvánulhat. Büdzsét mondanak először, helyszínt mondanak először, mi a brief, ami alapján elkezdtek dolgozni?
Hát a brief az általában úgy kezdődik, hogy hány főnek és milyen hangulatot, milyen célból szeretnének teremteni. 300 fő ünnepelje meg, hogy egy sikeres évet zárt a cég. És azért keresnek meg minket, mert mi vagyunk az egyetlen fenntartható rendezvényszervező, nem csak az országban, hanem a régióban. Tehát az, hogy például mi a helyszín, mi javaslunk nekik olyan helyszínt, ahol oda tudnak menni, és ahol meg tudják fenntarthatóan tervezni a rendezvényüket. Mi javaslunk nekik olyan catering céget, akik fenntartható menüt hoznak, tehát szezonális alapanyagokból főznek, és így tovább. Ők általában egy ilyen kívánt érzettel jönnek hozzánk, hogy ez a 300 fő ez érezze jól magát, legyen a végén egy kis pihálás, kezdődjön az egész egy kis szakmai beszélgetéssel. Ilyen program tervszerűséggel szoktak jönni.
Ez eddig tulajdonképpen ugyanolyan, mint bármi más rendezvény. Hol jöttök ti a képbe a speckó tudásotokkal?
Az egészben ez a csodálatos, hogy amúgy egy fenntartható rendezvény, az sokszor fel se tűnik a részvevőnek, hogy ez egy fenntartható rendezvény. Tehát, hogy az ügyfél élmény az nem károsul, vagy a vendégélmény, bocsánat, nem károsul attól, hogy a rendezvény odafigyel a környezetére. Mi amúgy úgy jövünk a képbe, hogy amikor megszületik a brief, és összerakjuk egy rendezvény tervét, akkor van igazából 7 alapterülete annak, hogy mitől lesz zöld egy rendezvény. Végigmegyünk a dekorációt érintő kérdéseken, végigmegyünk a cateringet érintő kérdéseken, a logisztikai szállítást érintő kérdéseken. Van 7 terület a weboldalunkon elolvasható, ahol mi gyakorlatilag felteszünk nagyon-nagyon sok kérdést magunknak és a partnereinknek és az ügyfeleinknek, és segítünk nekik lenullázni gyakorlatilag a karbonlábnyomukat.
Készülünk ugye karácsonyi bulikra, szerintem ez most tényleg egy szezon lesz végre, Covid után kiszabadultunk, lehet újra bulizni, karácsonyi rendezvényeket tartani. Hol kezdődik a ti beszerzésetek a tekintetben, hogy megkeresitek a fenntarthatósági elvek alapján működő catering cégeket? Mennyire tudtok ti ehhez partnereket találni? Könnyű vagy nehéz dolgotok
van? A catering az egy érdekes téma, mert amúgy nincsen sok fenntarthatósági elvek mentén működő catering cég, de van nekünk egy csodálatos partnerünk, egy alapítvány, a Felelős Gasztrohős, akikkel együtt működve, ha az ügyfél megmondja, hogy nem tudom, 100 embert szeretne megvacsoráztatni, akkor mi összerakunk egy olyan menüt, ami szezonális és környékből beszerzettet lokális termelőktől származó alapanyagokból működik.
Bocs, hogy a szabad beállunk, tehát hogyha ez mondjuk Békés Csabán van ez a rendezvény, tegyük fel, akkor Békés Csabai körzetből nézitek meg azokat a beszállítókat, termelőket, akik szezonálisan 50 kilométeres körzetből, ugye klasszik szabályok szerint hozzák az alapanyagokat.
Törekszünk arra, tehát nyilván vannak, tehát ha létezett olyan elvárás, hogy az adott cég ügyvezetője már pedig ragaszkodik ahhoz, hogy legyen nem tudom, marha steak, és azt nem tudjuk onnan beszerezni. Persze megpróbáljuk meggyőzni, hogy ne legyen azért túl sok marha steak, ami marha steak van, a szürke marha legyen meg ilyenek. Tehát, hogy nyilván ezek nem ilyen kőbevésett szabályok, mert a nap végén azért mi egy kiszolgáló ügynökség vagyunk, akinek meg kell feleljünk ügyfélelvárásoknak, de igen, tehát hogy egy ilyen menütervezéssel kezdjük, és törekszünk arra, hogy az adott alapanyag minél kevesebbet utazzon, tehát hogy nem kínálunk spárgát akkor, amikor nincsen spárga, és Perúból kell bereptetni. De amúgy a fenntartható cateringnek nagyon fontos eleme még a szerviz, tehát az, hogy mi üvegben és porcelánban szolgáljuk föl az ételeket, tehát nem termelünk ott se hulladékot, vagy például nálunk nem palackos üdítőitalok vannak, hanem nem tudom, limonádékat, tehát a különböző cukros üdítők helyett limonádékat kínálunk, és az az igazság, hogy nem hiányzik az a bizonyos fekete pezsgő ital a vendégeknek, mert kap helyett egy tök jó limonádét, és nem sérül a vendégélmény.
Dekorációval kapcsolatban talán az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy amikor már lement a buli, akkor ott marad ez a rengeteg hulladék. Hogy jön a képbe ott a ti feladatotok?
Mi eleve úgy tervezzük a dekorációt, hogy a végén ne legyen rengeteg hulladék, tehát eleve amit lehet, az bérlünk, és ami szerintem egy tök fontos kifejezés, amit bárki, aki ezt hallgatja, ezt a beszélgetést, és szeretne kicsit mélyebbre ásni, akkor keressen rá arra a szóra, hogy körkörösség, vagy körkörös gazdasági elvek.
Bizony.
Ennek gyakorlatilag a lényege, vagy ez a Zero Waste 5R modell, ami úgy kezdődik, hogy reduce, reuse, recycle. Tehát mi reduce, tehát próbáljuk csökkenteni azokat az eszközöket, amiket használunk. Tehát minél kevesebb elemből álljon a dekoráció. Ha dekorációt használunk, akkor azt utána reuse, használjuk fel újra és újra más rendezvényeken is. Ezzel ezáltal amúgy költséget is csökkentünk az ügyfélnek, tehát nem kell minden egyes adott rendezvényre megvenni ezeket a dolgokat. Recycle, olyan dekorációt használjunk, ami újra hasznosítható. Tehát például nem, mi nagyon gyakran csinálunk ilyen növénydekorációkat, amiket aztán csak életbe kell tartani a következő rendezvényre. Nyilván én személy szerint egy hatalmas nagy dracéna gyilkos vagyok, de szerencsére a munkatársaim életbe tudnak tartani ilyen növényeket.
Ugye ti úttörők vagytok a magatok területén ebben a körforgásos gazdaság megvalósításában, vagy körforgásos szemlélet megvalósításában, amit valószínűleg nagyon jól alkalmaztok, és próbáltok edukálni. De mennyire látjátok, hogy a hozzátok forduló ügyfelek is ilyen formán tudatosan terveznek? Ugye az egész körforgásos folyamatnak az a lényege, hogy itt most elindulunk, és szépen végig gondoljuk egészen addig a pontig, hogy egyébként mi fog történni például a dekorációval, vagy hogy jut el adott esetben az X helyről az Y helyig egy díszlet,
bármilyen rendezvényelem. Az ügyfeleknek ez a téma ezért ez még új, tehát hogy alapvetően készült erre talán azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt egy kutatás, és nem lesz pontos a szám, amit mondok, de úgy kb. Átjön az üzenet. A magyar ember a környezetvédelemről, meg a fenntarthatóságról a szelektív hulladékgyűjtésre asszociál, pedig ennél nyilván itt sokkal többről van szó, és ez úgy jellemző nyilván az ügyfelekre is, de vannak emberek, akik nyitottak tanulni, és ha felmennek például a mi blogunkra, akkor ott most már nem tudom, szerintem körülbelül több mint 100 cikket olvashatnak a témában, és mi is segítünk nekik. Hozzánk amúgy nyitott emberek jönnek. Ha valaki őszintén nem kíváncsi a fenntarthatóságra, az valószínűleg nem fog velünk dolgozni, mert nyilván meg kell értenie, hogy mi ez az egész ahhoz, hogy jól együtt tudjunk működni.
Olyanok fordulnak hozzátok, akik nagy cégek fiatal vezetői, vagy kis cégek idősebb vezetői. Nem tudom elképzelni, hogy kik lennek azok, akik értik és érzik azt, hogy ti miről
szóltok. Nagyon óvatos lennék ebben, hogy igen, hogy mi az a korosztály, aki hozzánk fordul, mert amúgy tényleg a 22 évestől a 64 éves nyugdíj előtt álló döntéshozóig nagyon sok ember megfordul nálunk. Azért az a jellemző, hogy olyan emberek jönnek hozzánk, akik főleg nagyobb nemzetközi vállalatoknál dolgoznak, és ennél a nagyobb nemzetközi vállalatnál van egy ilyen irányelv, akár a külföldi anyavállalat által meghatározva, hogy gyerekek, tessék zöldebbnek lenni, de rengeteg kivétel van, kis magyar cég, akinek egyszerűen csak a tulajdonosnak fontos az, hogy ő egy olyan bolygót hagyjon majd maga után, ami nincsen elpusztítva.
Vannak nektek olyan bevett back practice-etek, amit alkalmaztok, vagy minden kérés speciális végiggondolást igényel, hogy a körforgás hogyan fog megvalósulni?
Nem, van igazából egy ilyen hatalmas nagy Excel táblánk, amiben gyűjtjük ezeket a megoldásokat. Minden rendezvényen van egy olyan egyedi kérés, amivel még nem találkoztunk, és ilyenkor a rendezvény szakembereink, akik mind fenntarthatóságban is eléggé otthon vannak, ilyenkor meg kell fejteni egy újabb új problémát, de nagyon sok bevett megoldásunk van, aminek tudjuk, hogy mi a környezeti lábnyoma, mi a költsége, meg milyen egyéb faktorok befolyásolják a megvalósíthatóságát.
Mennyire befolyásolja egyébként a választást az, hogy ti költséghatékonyabban tudtok adott esetben működni, vagy ez csak egy ilyen városi legenda, hogy a fenntarthatóság zero waste rendezvény az valószínűleg költséghatékonyabb lesz?
Hát jelenleg amúgy sajnos a városi legenda az pont úgy szól, hogy a fenntartható rendezvény drágább. Miután leül velünk valaki, és megnézi az árajánlatunkat, látja, hogy nem drágább, ugyanis mi segítünk elhagyni a rendezvényből. Tehát megmagyarázzuk azt, hogy miért nincs szükség egy 122. molinóra, vagy miért nincsen szükség, nem tudom, 80%-kal túlrendelni a cateringet. Tehát ha valaki ránéz az árajánlatunkra, akkor látja, hogy nem vagyunk drágábbak. De ez mindig felmerül kérdésként. Meg nyilván tehát azért ilyen válságos időket élünk, a rendezvény büdzséje az gyakorlatilag, ha nem az első, akkor általában a második téma szokott lenni az ügyfelekkel való ilyen első beszélgetésekkor.
Az ételpazarlás az egy nagyon érzékeny kérdés mindannyiunk számára, de azt gondolom, hogy a fenntarthatóan gondolkodók, zero waste elveket a vallók számára pedig kifejezetten egy érzékeny terület. Ti hogyan próbáljátok meg ezt a problémát kikerülni, hogy a megmaradt ételek egyrészt nem maradjanak meg, vagy hogyan hasznosulnak újra?
Hát a megmaradt ételek problématikája szintén már azelőtt kezdődik, hogy egyáltalán megrendeltük volna az ételeket.
Így van, körforgás, itt kezdődik.
Mert nagyon okosan előre tervezzük azt, hogy hányan fognak tényleg részt venni azon a rendezvényen. Tehát egy bevett szokás az, hogy nem tudom, egy orvos konferencián az orvos beixeli, hogy ő ott lesz 18-án, meg 19-én is a konferencián, miközben 18-án csak épp, hogy befut a vacsorára. Ennek ellenére rendelnénk neki a régi fejünkkel ebédet, meg reggelit is, mert ki tudja. De csupán avval, hogy a regisztráció során jobban, egyel, kettővel több kérdést teszünk föl, már tudjuk minimalizálni azt, hogy ne legyen túlrendelve a kaja. A rendezvény végén a megmaradt étel komposztálása, vagy esetleg rászorulók számára eljutatása, az egy ilyen elég nehéz kérdés, mert jelenleg a különböző közegészségügyi szabályok az ilyen ételek eljutatását így úgy szabályozzák, hogy azt relatíve nehéz kimozogni, csak hűtve lehet ezeket az ételeket, megmaradt ételeket szállítani, stb. Van szintén egy nagyon jó magyar szervezet, az Élelmiszerbank, akik amúgy ebben foglalkoznak, illetve például a Budapest Bike Mafia is, aki szintén megmaradt étel eljutatásával foglalkoznak rászorulóknak. De ez egy nehéz kérdés, ami sok rendezvényen sajnos nehezen tud csak megvalósulni.
Tehát gyakorlatilag ez a legnagyobb kihívással küszködő terület a zero waste rendezvény szervezés esetében.
Igen, az ételmaradék az egy nagyon nagy kérdés. Igen. Ez egy érdekes kifejezés amúgy, kicsit eltereltem a beszélgetést, ez a zero waste, vagy benne a nevében az, hogy nulla szemét. Azért ez fontos tudni, hogy a zero waste az nem azt jelenti, hogy tényleg nulla a szemét. Ez egy törekvés arra, hogy nulla legyen a szemét meg a károsanyag. sajnos szerintem a világon soha senki nem volt még Zero Waste. Bea Johnson, akitől származik ez a kifejezés, hogy Zero Waste Living, ez az a könyvének a címe, azért az egy év után neki is lett végül egy szemetes zsáknyi hulladékja. Tehát hogy olyan, hogy tökéletes zéro, olyan nincsen. Az élelmiszer hulladék kérdése ilyen. Sajnos az megmarad, és sokszor a kukában végzi.
Itt jegyzem meg egyébként, hogy egy 2021-es adat szerint ma Magyarországon egy átlag háztartás 68 kg ételhulladékot termel, ami egy borzasztóan nagy szám, és erre például egy nagyon jó megoldás lehet, ha valaki esetleg utána szeretne olvasni, a kapszula kamrának a kialakítása. Lehet, hogy ez sok minden más mellett mostanság már egy gazdasági kérdés is. Ezt most csak így zárójelbe tettem hozzá.
De ez nagyon jó téma szerintem, mert ez a válság amúgy nyilván rengeteg borzasztó aspektusa van annak, hogy az embereknek kevesebb pénze van, meg hogy problémák vannak a világban, de rákényszerít minket arra, hogy fenntarthatóban éljünk, hogy tényleg gondolkodjunk el abban, hogy tároljuk tartósabban az élelmiszereinket például. De Covid is alapvetően ilyen volt, hogy azért az jó volt látni, hogy egy két évig megállt a világ légi utazása, és hirtelen elkezdtek kitisztulni a különböző károsanyagok, stratoszféra, légkör. Nem akarok külföldi szavakat használni, mert nem ismerem őket, de igen.
Igen, vagy például itt van az energia kérdése, hogy nem feltétlenül azért kapcsolod le otthon, vagy kevesebbet használsz belőle, mert ez egy anyagi kérdés, hanem amúgy jó lenne, hogyha végig gondolnád, hogy ez egy fenntarthatósági kérdés, és viszont ha nem jön ez az ár növekedés, és nem jön ez a nyomás, akkor lehet, hogy ugyanúgy elengednénk a fülünk mellett például.
Pontosan.
Ezt.
Hát most pont két nappal ezelőtt ebédeltem az egyik kedvenc budai rendezvény helyszínemnek a tulajdonosával, aki mesélte, hogy hát régen az volt a bevett szokás, hogy a rendezvény előtt egy nappal bekapcsoltuk a klímát, hogy kellően hűvös legyen a rendezvényre. Most kihívtak egy energetikai szakembert, aki megvizsgálja az összes ilyen praktikát, hogy biztos hol van szigetelve a rendezvény helyszín, biztos úgy a legjobb lehűteni az épületet, hogy bekapcsoljuk, biztos úgy a legjobb felfűteni az épületet, hogy aznap reggel bebikázzuk a fűtést, nem lenne jobb egy kicsit melegebb szinten tartani állandóan. Ezek olyan kérdések, amikre egy hétköznapi emberként amúgy nem tudjuk a választ, de vannak szakemberek, akik ebbe tudnak segíteni, és hála Istennek vannak olyan rendezvény helyszín tulajdonosok, akik ezzel elkezdtek aktívan foglalkozni, mert bármekkora válság következik most, rendezvény helyszínekre szükség van, mert rendezvényekre szükség van, mert anélkül megbolondulunk, hogy látnánk egymást.
A kollégáidról szerettelek volna még kérdezni, mert itt érintőlegesen már beszéltünk arról, hogy nálatok olyan emberek dolgoznak, akiknek az életmódjában, illetve a végzettségében ez egy fontos dolog, hogy fenntarthatósági szemlélettel rendelkeznek. Mennyire volt számotokra fontos, hogy ilyen embereket vegyetek fel? Tehát, hogy az alaptudásnak meg kellett lenni, vagy elég volt, hogy csak valaki ez iránt érdeklődött, őrült volt, imádta, nem tudom, szóval van egy ilyen elképzelésem.
Ez egy teljesen jó elképzelés, tehát alapvetően ezzel a tudással nagyon kevesen rendelkeznek, tehát hozzánk jöhet valaki úgy dolgozni, hogy nem ért a Zero Waste rendezvényszervezéshez, majd mi megtanítjuk neki, meg tanulunk együtt, de az, hogy valaki otthon a magánéletében szigorúan ezeket az elveket kövesse, és tényleg egy őrültje legyen ennek a témának, az nagyon fontos, mert akkor fog tudni kapcsolódni a munkatársaival. Alapvetően amúgy nekünk a növekedésünknek az egyik nagy gátja az nem is az, hogy új ügyfeleket szerezzünk, hanem az, hogy megtaláljuk ezeket a fenntarthatóság őrülteket, akik aztán rendezvényszervezésre adják a fejüket.
A műsor első felében pont egy olyan hölgyel beszélgetünk, aki elvégzett egy fenntarthatósági menedzser képzést, és ő is erről beszélt, hogy most egy formálódó szakma van, meg egy formálódó közösség, és hogy egyre több területen lesz szükség ilyen szemléletű szakemberekre. Miközben ők tanulják is, egyben formálják is ezt a szakmát.
Pontosan. Szóval ilyen szempontból egy nagyon izgalmas terület, mert ebben még kevesen foglalkoznak, valaki még korán csatlakozik, akkor az ilyen nagyon menő dolgokat csinálhat, új dolgokat.
Mint amilyeneket ti?
Na, most elpirultam.
Szóval, hogy azt kellene megérteni szerintem mindenkinek, ez nem egy elvont fogalom, ez nem a jövő, hanem ebben kellene gondolkodnunk, mindenféle olyan tervünket, célunkat, projektünket megvalósítani, hogy ez egy ilyen basic alapértelmezett dolog legyen.
Teljesen egyetértünk, elindult már ez a folyamat, szóval van például egy olyan szervezet, az a neve, hogy UNICEO, az a United Network of International Company Event Organizers, amit egy Mantuano Mónika nevezetű csodálatos hölgy és egy Filetó Trita nevezetű csodálatos hölgy vezet, akik avval foglalkoznak, hogy egy platform alá gyűjtsék az összes modern gondolkodású ügyfél oldalon ülő rendezvény szervezőt. Az ő konferenciájáknak a témája most már másfél éve folyamatosan a fenntarthatóság valamelyik aspektusa. Nekünk van ez a kattanásunk, hogy fenntarthatóság.
Ezért ülünk itt egyébként.
Neked is van egy ilyen kattanásod, úgy látszik, hogy hát ahogy látom, hogy csillog a szemed, amikor erről beszélsz. És bejön egy ügyfél, aki azt mondja, hogy tessék, itt van, nem tudom, x millió forint, csinálj nekem egy rendezvényt, amúgy tök jó lenne, ha fenntartható is lenne, és én azt mondom, hogy szuper, persze, csináljuk. És gyakorlatilag ez a rendezvény azon túl, hogy lesz egy jó rendezvény, eljut az ő összes vendégéhez a fenntarthatóság üzenete. Mert amire mi nagyon figyelünk, az az, hogy amikor csinálunk egy rendezvényt, akkor megmagyarázzuk azért az ügyfeleknek, hogy nézd, ez fenntartható, ami itt most történt. Ez az employer brandnek egy nagyon fontos része. Tehát az látszik, hogy a Z generáció, akik szerintem a 95 után születettek, ezek az emberek is elkezdtek már-már döntéshozó pozíciókba kerülni cégeknél, és ők jelenleg a legfontosabb munkavállalói réteg. És ezek az emberek, ezek már nem csak azért dolgoznak, hogy aztán a sárga csekket feladják a fizetést napot követően a postán, ez is nagyon fontos, és nyilván egy válságban egyre fontosabb, de ők önmegvalósítani akarnak. Ők olyan helyekre akarnak menni dolgozni, olyan helyeket akarnak felrakni a LinkedIn profiljaik mellé, amikre büszkék lehetnek, ha egy cég károsító, arra nem büszke, és akkor ide nem megy el dolgozni.
Ez tök vagány.
Hát a Z-generáció nagyon vagány, igen, igen.
Nekem még egy kérdésem lenne, de az ilyen
de,
nagyon...
De nagyon jókat kérdeztél. nagyon-nagyon sok interjút adtam már a témába, és kevesen vannak ennyire képbe, szóval ez király volt.
Köszi.
Ha ebből a témával nem foglalkozunk, akkor itt minden kuka egy 50 év múlva.
Ez így van.
Nagyon durva.
Van nektek egy nagyon praktikus... kézikönyvetek, ami letölthető, hogy ha valaki fenntartható rendezvényt szeretne saját magának csinálni, vagy fenntarthatóan gondolja, hogy a karácsonyt idén így fogja megünnepelni, abban nagyon jó tanácsok vannak. Most így tartasz nekünk egy gyors talpalót, hogy mi igen. Az, amire figyeljünk.
Azért, de alapvetően nem is egy, hanem kettő útmutatónk van fönt a High Vibes oldalán. Az egyik az egy általános rendezvény fenntarthatósági útmutató, a másik meg az, hogy hogyan legyél karácsonykor rendezvényszervezőként fenntartható. A kettő együtt az egy 70 oldal szerintem. Mindenkinek javaslom, hogy töltse le a highvibes.hu-ról. Szerinted a tanács a karácsonyi rendezvényekre vonatkozóan az az, hogy gondold át, hogy mik azok a dolgok, amik beidegződések, amik olyan beidegződések, amiket már nem tudom, 40-50 éve ugyanúgy csinál mindenki egy karácsonyi rendezvény esetében. Tehát, hogy biztos szükség van-e nekik arra, hogy minden második sarkon az irodaépületben legyen egy karácsonyfa, van otthon is egy karácsonyfa. Meg amúgy sokan úgy gondolják, hogy amúgy a karácsony az amúgy is inkább egy családi dolog, nem egy munkahelyre való valami. Biztos, hogy annyi ételt kell nekik rendeljél. Tegye fel a kezét, aki ezt hallgatja, és akinél otthon karácsony után nem az lenne így az ilyen általános érzés, hogy úristen, nem tudok két hétig enni. Ugyanez az igaz a céges rendezvényeknél
is. Eszembe.
Hát pontosan, és tudod, azok a fagyis dobozok, amik meg vannak pakolva mindenfajta töltött húsos káposztás, meg egyéb dolgokkal, hogy a karácsonyra ez egyetlen egy tipp, hogy így kicsit térjünk észhez, és ne a túlfogyasztásról szóljon semmilyen szempontból. És bárki, aki ennél a rádiónál dolgozik, az bírja ki, és ne játssza le az All I Want for Christmas-t 3 percenként. Lehet ilyet kérni?
Igen, ezt a hallottad? Mi a zenei szerkesztünk, úgyhogy
továbbítottuk
a kérést. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ruiz Györgyöt hallottátok, egy hazai Zero Waste rendezvény ügynökségnek a kommunikációs vezetője volt itt velünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Pedig tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Ez volt a Holnap Tegnapja, a Rádió Café fenntarthatósági műsora. Én Jó Zsuzsi voltam.